Boldog születésnapot kívánok a marosvásárhelyi Marosvagy-Muresul sportklubnak, akinek három képviselője tartózkodik jelen pillanatban itt a stúdióban. Pénteken volt egy kis ünnepség, ahol volt vezetők, kollégák, volt edzők, sportolók voltak meghívva, ahol kicsit nosztalgiázhattunk, kicsit visszaemlékezhettünk erre a sportklubra, a Muresul sportklubra, amelyről úgy tartják, és nem véletlenül, hogy Maros megye minden idők legjelentősebb sportklubja. Hiszen ha nagyon sok sportágra gondolunk, de ha néhány sportágat felemlítünk, akkor csak, hogyha a birkózást említjük meg, akkor ugye van egy olimpiai bronzérmesünk Simon László személyében. Van még egy olimpiai ezüstérmese a Muresul Sportklubnak, illetve számos világbajnoka és Európa bajnoka nemzetközi eredményeket értek el. Úgyhogy a klub mai napig is tevékenykedik, és mai napig is megpróbál előre lépni. A stúdióban pedig sok szeretettel köszönhetem Bíró Fehér Zitát, egykori kézilabdázót. Kezi csókolom, szervusz!
Jó napot!
Jó napot! Koros Lászlót, a klub egykori elnökét.
Jó napot mindenkinek!
Illetve Horváth Attila edzőt, világbajnok edzőt, akinek szintén volt, ha jól tudom, tisztsége néha-néha a klubnál.
Üdvözöljük a hallgatókat!
Tegeződésnél maradunk, hiszen a sportvilágban tevékenykedünk immár nagyon-nagyon sok ideje, és nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást. Milyen volt ez az elmúlt 65 év? Ki mennyit látott ebből? Koros László, Horváth Attila.
Elmondhatjuk Horváth Attilával is, Zitával is elmondhatjuk, hogy valahol a klub nekünk a második otthonunk volt. Korán kezdtük el a tevékenységet. Az első bajnoki címet, amire még vissza tudok emlékezni, olyan rég volt, ugye? Nem is akarom megmondani az évet, 12 éves voltam, amikor az első bajnoki címet nyertem a junioroknál.
A Muresul Sportklub színeiben?
Igen.
Gyorskorcsolyában.
Utána normális, hogy bekerültem az ifi válogatottba, utána bekerültem a nagy válogatottba, a szeniorokkal, olimpiai válogatottba, úgyhogy lassan gyűltek az érmek, lassan oda kerültünk, hogy kikerülhettünk egy olimpiára is, ha bár nálunk nagyon-nagyon nehéz, olyan értelemben, hogy teljesíteni kell a kiírt baremeket, és elmondhatjuk, hogy a gyorskorcső szakosztály bőven hozzájárult ezekhez az eredményekhez, ezekkel a részvétel, ugye, ott van, megemlítettem Antal Emesét, ugye, Gál kollégámnak a neveltje, ugye, utána Jakab Andrea, az én neveltem, Oltján Dániela, akik egymás után két olimpiai ciklust húztak le, jó eredményekkel, Európa-bajnokságon, világkupákon, úgyhogy a tradíció megmaradt, amit most tovább kell vinni. Normális visszatértem az első szerelemhez, edzősködöm, és elmondhatom, hogy van 6-7 ügyes lányom, akitől most ebbe a kezdődővel a szezonnal várom a konfirmálását a munkának, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogy kijussunk a világkupákba. Nagy ez volt a fő objektív.
Nagy pályán vagy rövid pályán?
Nagy pályán.
Ugyanis azt kell tudni, hogy korábban nagypályás gyorskorcsolya volt Marosvásárhelyen.
Az is maradt,
de sajnos az országban egyetlen egy olyan pálya sincs, ahol ezt a sportot gyakorolni lehet.
Sajnos, hogy Csíkszeredába megkezdődtek ott az építkezések 2007-ben, pont akkor, amikor megkezdődött nálunk a műégpályának az építése, de sajnos nem fejeződött be, habár most is nagyon-nagyon közel állnak hozzá. Csövek le vannak téve, le van betonozva, a kompresszorok ellenének, és meg lehetne indítani. Egy rossz szájízzel váltam el a volt miniszterünktől, gyorskorcsolyázó, Novák Edéről. Ő talán többet tehetett volna ahhoz, hogy ez a pálya befejeződjön, ahol lehessen készülni, mert ez tudott dolog, hogy 400 méteres pályán való felkészülésre szükség van, másképp a nagy eredmények nem jönnek be. A rövid pályás gyors korcsolyázást mi csak egy kiegészítő sportágnak tekintjük, úgy, ahogy a görgkorcsolyával is a felkészülést, de nagyon könnyű átváltani. Valaki azt mondja, hogy hát korcsolya. Egész más a metodológia a nagy pályára, egész más a metodológia a kis pályára.
Mások a korcsolyák,
mások a távok, úgyhogy lényegében ez két külön sportág, hogy mind a kettő jegen van, oké.
Paros László volt olimpián.
Igen. Az első román gyorskorcsolyázó voltam, aki kikerültem az olimpiára, és tényleg sokkal jobban jöhettem volna, de egy tendon szakadás megállította, mert az objektíven volt, hogy az első hatba jöhettem volna 500 méteren, 1000 méteren. Ezek voltak a főtávok, ahol részt vettem, de sajnos, hogy még 500 méteren, 300 méternél megszakadt az a tendon, fél lábon érkeztem, és két nap múlva 1000 méteren el kellett vágjuk a korcsát, hogy a lábomat tudjam beletenni. Ez egy olyan rossz emlékként maradt meg nekem, de a lényeg az, hogy ott voltam, és megnyílott a kapu a gyorskorcsolyázók előtt is az olimpiai részvételre. Addig, ameddig a szövetségnél két évig dolgoztam, mint főtitkár, sportolót juttattam ki az olimpiára, úgyhogy ezek mind olyan teljesítmények, amik, ha valakinek elmondjuk kint, hogy gyorskorcsolyázók jutottak ki az olimpiára pálya nélkül, szerintem egy borzasztó nagy eredmény.
Így is van. Koros Lászlón kívül itt az asztalnál ülők közül még Horváth Attila volt olimpián, szintén Mureso Sportklub képviseletében.
Igen, 2008-ban voltunk a pekingi olimpián az országból. Tehát az volt az az olimpia, amikor a wushu be kellett volna kerüljön az olimpiai sportok közé. És előtte egy évvel voltak a válogató világbajnokság, szintén Pekingbe, és az országból három sportoló került be a válogatottba, amelyik kiment akkor az olimpiára. Vásárhelyről Rusztrán vett részt az olimpiai játékokon, ötödik helyet fogott meg akkor a versenyen. Hát egy csodálatos élmény volt tulajdonképpen. De van egy jó hírem is ezzel kapcsolatban, hogy a wushu Dakarba az ifjúsági olimpián teljes értékű sportként bekerül az olimpiai sportok közé. 3-4 próba van, amelyik bekerül jelen pillanatban az ifjúsági olimpiára, és reméljük, hogy 26 után 2028-ba bekerül a rendes olimpiára is, hogyha beválik az ifjúsági olimpián.
Attila, neked hány év kötődésed van a Mureso Sportklubhoz?
Rengeteg. Én később kerültem.
Fordítsuk le a számok nyelvére. Azt tudom, hogy később jutottál be a klub kötelékébe.
Mivel megemlékeztünk Károlyi Bélával, végül is Károlyi Béla, amikor oda került a feleségével együtt, Petrozsényba kezdték és Vulkánba kezdték a karrierjüket, akkor én Petrozsényba diák voltam, és a tornás csapatban versenyeztem. És ők utána elmentek tovább, én Kolozsvárra, és mikor 74-ben az egyetemet végeztem, én akkor kerültem Vásárhelyre, és attól a pillanattól kezdve voltak nekem kapcsolataim a Maros klubbal, mert a jégpályát használtuk a hoki meccseinkre, szóval folyamatos kapcsolat volt a klubbal 74-től kezdődően, és mivel a vezetősége a klubnak állandóan sportcentrikus volt, mert vannak akik olyan vezetők, akik nem sportcentrikusak, hanem mindenféle mással foglalkoznak, nem azzal, amivel kéne tulajdonképpen. A harcművészetet ők 84-től minden tiltás ellenére befogadták a klubba, nem hivatalosan, hanem edző lehetőséget biztosítottak. És attól a pillanattól kezdve...
Koros László volt az igazgató, mutatja.
Koros László volt az igazgató, igen.
Most már elmondhatja.
Utána már a kapcsolat is kialakult, és a sportolók is 90 után, amikor már hivatalossá vált, mint sport, attól a pillanattól kezdve már hivatalosan bekerültünk a klub kötelékébe, és... egy idő után, mint alkalmazott is, mint edző a klubnál dolgoztam. Úgyhogy nagyon sok kötődésem van a klubnak az éveiben.
Nem udvariatlanságból hagytam utoljára Bíró Zitát, hanem hadd köszönjem meg neki, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon sokat kellett győzködni, hiszen bevallása szerint jobban izgul, mint egy
meccs előtt. Így van.
Te nem voltál emotív a pályán.
Nem, meccs előtt valahogy sose volt lámpalázzam, de ez
egy más mérkőzés.
Ez most így van.
Amikor én így próbáltam visszatekerni a gondolataimat, hogy mikor hallottam, mikor találkoztam először a Maros klubbal, Maros sportklubbal, a Muresó sportklubbal, az fiatalkorom vagy gyerekkorom kézilabda mérkőzésein volt. Akkor hallottam először a Muresó nevet. Bár a kézilabdázók közül kevesen jutottak el olimpiára, hál' Istennek azért vannak marosvásárhelyi kézilabdázók, akik ott voltak az olimpián. A jelenlévők közül, Zita, egyedül te nem voltál olimpián, viszont neked tapsoltak mindig a legtöbben, ti voltatok a legnépszerűbbek. Sajnálom, hogy ezt mondom a gyorskorcsolyázókról.
Jól néztek ki a pályán a lányok.
Köszönjük.
Hát szűnösek voltak, ügyesek.
És nem csak jól néztek ki, hanem eredményeket is hoztatok. Igen, van, bizony. Hogy emlékszel vissza azokra az időkre, amikor lógtak a csilláról is a meccseken?
Jaj, hát ezek felejthetetlen élmények, emlékek. Hát most már csak ennyivel maradtunk, de nagyon kedves emlékek, na. Dicsőséget hoztunk, gondolom, a városnak, az embereknek, boldogságot klubnak. Magunknak, a klubnak, ugye? De azért volt sok lemondás is benne, mert nem volt könnyű. Ugye javarészt a csapattársaimnak férné voltak, gyerekük volt, vagy mit tudom én, még akkor udvaroltattak, de hát más, amikor egy... hétvégét a család között töltesz, vagy futsz kiszállásra, ugye, kantonamenteket, a hosszú felkészítő táborokat, tehát volt lemondás is, de most már így madártávlatban ezek már megszépültek, ezek már, ez is csodálatos volt, már minden szép volt. Főleg a sok szép eredménnyel, na. De nem esett a zölünkbe a manna, mert azért megküzdöttünk keményen hosszú munkát. Hát ugye én a Muresó klubbal 14 éves koromba kerültem oda, az hetedikes voltam. Különben nekem Kulcsár László volt az edzőm, de nagyon sok éven keresztül, messze 84-ig, tehát én...
Ezúton is üdvözöljük, hogyha hallgatja a Marosvásárhelyi Rádiót.
Hallgassa meg, hogy dicsérem. Nem. Hát nekem ő volt a kedvenc edzőm, itt nincs mit szépíteni, de hát nagyon sokat is köszönhetek neki. Meg ugye akkor a Muresul láncsapata, kézilabda láncsapata olyan gyengén állt, hogy ugye nem volt elég csapatjátékos. És akkor Kuli, mármint Kulcsár, vetett engem a hetedik játékosnak. Tehát úgy voltunk, hogy itt fix heten, itt nem volt pótjátékos, úgy jártunk kiszállásra. Na de hát ahhoz képest, hogy én kicsi hetedikes voltam, a többi már nagy lány van. Hát ha visszaemlékszem, ugye így elkaptam ebből kifolyólag Sós Rózsit, Sóskát játszani, meg Buta Rózsit, meg a taxisofőrt, arra emlékeztek,
hogy nem?
Na, Szóval én nagyon régi játékos vagyok, és fiatal.
Igen, elég, egészen hosszú volt a pályafutásod.
Így van. Tehát én a Bolyaiba végeztem a sportreálosztályt.
Még akkor
én
volt,
ötödikbe elkezdtem a kézilabdát, csak akkor így aztán meneteltem felfele. Hetedikbe ugye lettem a Muresul tagja is, akkor közben hogy mondják, na, a diák divízióba Kulcsárral szeltük az országot keresztül Kasul, ott is eredményesek voltunk. Akkor közben felkerültem a válogatottba is, tizedikbe, vagy azt se tudom, 77-be, ott ugye egy harmadik helyet nyertünk a junior válogatottal, és akkor még mindig meneteltünk, ez várjál csak hányadik évben, 80-as években vagyunk, valami ilyesmi. Ugye akkor félbehagytam egy évet, mert lányunk született, az egyetem, na persze még emellett folytattam a kézilabdát, és akkor így aztán jöttek szép lassan a második hely, és akkor a Románia kupa győztes, és aztán a nagy...
az Európa.
A bajnokok ligája, a Spartak Moszkvával.
Ott negyedik lenni, az nem...
Már annyi van, hogy nem is tudnám. Majd te felsorolod pontosan.
1988-ban volt a bajnoki érem.
Igen, az a bajnoki.
Olyan periódust említettél, Zita, amikor, ha jól tudom, akkor épült a sportcsarnok.
Igen.
76 tájékán.
Igen, olyasmi.
Ha jól emlékszem. Addig hol edztetek? És
fenn a Lovardában.
Lovardán. És mikor léptetek be
Lovardába,
ebbe az új sportcsarnokba?
A Muresul klubnál lenne a salakpályán, a ligetben.
A salakpálya meg volt a műjégpálya helyett.
Hát
odaépült a műjégpálya a kézilabda pályára.
Ennyi, igen.
Milyen mérkőzéseket láttunk?
A Muresul klubnál lenne ott a ligetben, ahol utólag, így ahogy mondod, lett a kocsapálya. Tehát... olyan régre visszanyúlik a pályafutásom, hogy így már sokat kell gondolkozzak, hogy valahogy rendszeresen tudjam mondani, de azért elértünk a lényeghez, hogy 25 évet kézilabdáztam, ami nem csekészség. Persze itt nagyon sokan hozzájárultak, mert az edzők ugye megszerettették veled a sportot, mert azért nem mindegy, hogy milyen edzővel kezdesz, vagy indítasz, vagy a klub is hozzátette a magáét, mert sohasem hagyott magunkra, mert azért amikor már kezdtünk eredményesek lenni, akkor ők is hozzájárultak a mi boldogságunkhoz, macska körömbe legyen téve. Na de hát ez így, mi adunk, de kapunk is. Valahogy így... kölcsönös volt a segítség.
Ez az a periódus, amikor nem profi volt a, nem volt profi a sport, tehát nem ebből éltetek ti meg.
Ja, mi sose ebből éltünk meg. Tehát itt volt nekünk a probléma, ugye, hogy ki voltunk véve, az nem volt probléma, de ki voltunk véve a termelés alól, és kapták persze a lányok a fizetést, és akkor nem gondolkozik az ember előre, hogy várj-e a sportpályafutásodat, ha befejezed, ott kell egy kicsi, valami legyen a kezedbe. Sokan. Én például elmentem egyetemre. Na, ebben nem volt semmi segítségem, ezt tényleg a saját erőmből végeztem, de nem bánom.
Ez párhuzamosan a sport
volt.
Mellett.
Így van, ezt mondom, kicsit nehéz volt, mert egyetem, gyerek, család, és egy második család, ami aztán kézilabda volt, tehát ez...
A csajokkal még összejártok időnként.
Jaj, az föltétlenül, azt ki nem hagynánk. Egy évben legalább egyszer-kétszer. Mert bizony szégyenünkre legyen szó, a szégyenükre legyen mondva, én nem blamaképp mondom, lehet meg se kéne említeni, ha akarod, vág ki. De 20 évet el voltunk felejtve, mert a Muresul klub most kezdett ünnepelni és előszedni minket, hogy valamikor voltunk valakik, de 50 éves volt a Muresul klub, tehát ez azt jelenti, hogy 15 éve kezdték ünnepelni, 5 évenként meghívják a kézilabda csapatot, de azon felül mi el voltunk felejtve, és mi 88-ban voltunk sikeresek, és 88-tól mikor voltunk öt?
15 évvel ezelőtt. 2009-ben.
Na, akkor 2009-ben kezdték.
2009-ben, jól számolom,
addig
igen.
Nem voltunk sehol, valahogy el lettünk felejtve. És bizony nagyon sok lánynak lett volna szüksége a sportot, mikor félbehagyja egy munkahelyre, vagy egy segítségre, vagy valami, de hát ugye akkor már, mintha valahogy úgy nézett ki, hogy akkor már nem is volt a klubnak se lehetősége ilyesmikbe segíteni.
Nagyon nehéz évek voltak azok.
Hát tulajdonképpen a rendszerváltozás után szűnt meg a csapat, illetve kezdett megbotlani.
Hát 89-ben már ott álltunk, hogy kiesünk, igen, az A divízióból, úgyhogy rövid volt a boldogság, de...
Hát én nem akarom mentegetni a klubot így, hogy mentegessem, de ha megnézzük a 90 utáni körülményeket, akkor volt az a periódus, amikor a vállalati sport kiesett, mert mindenütt a munkások fellázadtak az ellen, hogy a sportolók fizetést kapnak és nem dolgoznak. Tehát ez volt az első olyan lépés, amelyik úgy szétesett az első fázisban a román sport, tehát a rendszer.
És
ennek következtében mi bocsánatot kérünk a klub nevében, hogy nem
de
foglalkoztak
értelek,
vele,
én
de nem ez volt a probléma. Tehát ott, abban a periódusban képtelen volt bárki is bármit csinálni.
Tehát ezért nem is akartam tulajdonképpen megemlíteni, mert lehet, hogy nem tőletek függött vagy valami, de például ott a lányok, ahol kapták a fizetést, oda nyugodtan be lehetett volna szúrni őket dolgozni, mert akkor befogta volna mindenki a száját, meg a lányoknak is lett volna lehetőségük dolgozni. De ugye
igen, ezek a,
mindegy,
ezek,
na,
az a periódus volt, amikor az egész román sport hasra
igen,
esett tulajdonképpen.
Van.
Ha visszaemlékszünk a marosvásárhelyi sportra, akkor a női kézilabda csapat, a férfi foci csapat, az ACA is kiesett az A divízióból, akkor a férfi kosárlabda csapat is nagyjából
hát
megszűnt.
Szomorú,
tehát akkor a 90-es évek elején teljesen újra kellett kezdeni
lényegében, mindent. Lényegében elmondhatom, ugye ott voltam a klub vezetőségében akkor is, hogy a legsötétebb, legkeményebb periódus volt ez, amikor tényleg a szemünkkel láttuk, hogy az, ami szép volt, az, ami eredményt hozott, országos bajnokságon, román kupa, szóval a hátuk megett ezeknek a lányoknak olyan eredmények voltak, és tényleg akkor egy országos bajnoksága a női kézilabdában egy komoly, nagyon komoly dolog volt. Felkészülni, ugye ott volt
Bákó, ott voltak a bukaresti Bulcsa, csapatok.
Bukaresti csapatok, komoly, nagyon komoly. És mikor látod, hogy és nem is tudsz tenni semmit, ugye financiális alapon levágtak mindent, hova menjenek, hova tudjuk betenni, hogy dolgozzanak, ezt mi nagyon jól tudtuk. De egy olyan periódus volt, tényleg 2-3 év, annyira nehéz volt, hogy, de ne, ez nem csak a kézilabdánál nyilvánult.
Az összes sportolóra érvényes, persze.
Talán ezt lehet mondani, hogy ez a periódus a Maros Sportklub fennállásának ebbe a 65 évben a legsötétebb és legnehezebb periódus volt.
Igen, a kommunista rendszerben a sportot, azt nagyon támogatták, nagyon fontosnak tartották, ugye a rendszer
hát
a sport által tudott kimagaslani.
Sajnos most nem. Sajnos.
Hát át kellett gondolni az egész
az
stratégiát. Át kellett gondolni, milyen módon tudott bevonni a fiatalokat, át kellett gondolni, meddig tudott tartani, át kellett gondolni azt, hogy egyáltalán milyen segítséget tudsz adni, mert a klub szinte semmi segítséget nem tud adni. Azon kívül, hogy finanszírozza a versenyen való részvételeket, azon kívül semmiféle segítség nincsen, amit a klub tud adni. Tehát az egész rendszer megváltozott. Az, ami addig egy biztos valami volt a sportolók számára, eltűnt. Nincsen ugyanaz. Mindig mondják, hogy ha miért nem a magáncégek Hol segíti a magáncég a sportot, amikor neki van elég baja a saját dolgaival? Tehát nem tevődik fel az, mint a nyugati államokban, hogy van már egy olyan infrastruktúra, egy olyan anyagi háttér, hogy be tudnak fektetni ebbe is. Itt nem
betudnának, betudnának, hogyha érdekelté tenni őket az állam, azaz olyan szponzor törvényt hoznának, amelyel, vagy olyan szponzor törvény lenne. Nem kötelezni, mert kötelezni a demokráciában nem, viszont lehetőség lenne a pénzt átcsoportosítani. Tehát mindig azt mondom, hogy ha egy adóból, egy profitadóból egy jó nagy részt, vagy egy szeletet, azért vannak nagy cégek, amelyeknek hatalmas a profitjuk, és hatalmas a profitadójuk. Ha azt nem az államnak adják be közvetlen módon, hanem közvetett módon odaadják egy sportegyesületnek, amely fenntart egy sportcsarnokot, utazásokat szervez, azaz fenntartja a közlekedést, egy géppocsi vezetőnek ad munkát, egy edzői stábnak ad, egy orvosi stábnak, kisegítő személyzetnek és a sportolóknak adja a támogatást, vagy akár fizetést, abból közvetett módon úgyis az államhoz megy a pénz. Most jó, van néhány idegen légiós, aki zsebre teszi azt a pénzt, de ugyanúgy itt leadóz utána viszi el.
Sajnos az én véleményem ezen a téren az, hogy egyedüli törvény Romániában, hogyha visszatekintünk, ez a szponzorizálási törvény volt, ami 90 elején kapott valamilyen formát, de 90-től errefele nem módosult semmit. Hogy érezzük mi, mind vezetők, mind edzők, mind sportoló, hogy van anyagi támogatás. Ha nem lennének például a szülők.
Ha nem lennének a minisztériumi klubok, ha nem lennének a városi sportklubok.
Akkor a román sportról nem beszélhetnénk.
Például pont ez a szomorú, hogy ezeket kéne támogatni, hogy itt nevelkedjenek azok a gyerekek fel a megyébe, a városba, ne nehéz pénzért hozzat külföldről a játékosokat, meg helyet biztosíts nekik.
De hát egyszerűbb külföldről hozni a játékost, akit más már kinevelt, tehát nem kell a nevelési költségekkel foglalkozni.
Igen, de
kész terméket
az
hozol.
Amennyi, de annyit fektetsz vele, amíg elhozod, amíg itt van, és itt játszik neked, hogy elviszi
abból
a
félévi költséget. Három idevaló játékos vagy sportolót, abból a pénzbe el lehetne tartani.
És nekünk minden probléma az nélkül. Volt az eredményesség, hogy itt minnyáján együtt nevelkedtünk, együtt cseperedtünk fel, majdnem egy helyen összeforrott csapattá, nem jött izéből
pontos alkobos. És ahogy mondtad, egy családot alkottatok.
Hát egy nagy szép családot.
Szép családot alkottatok, ahol egymást segítettétek, ahol egymást bátorítottátok.
Együtt voltunk bánatban, örömben, mindenben.
Ezt tartotta fenn lényegében. Ezt tartotta fenn az aktivitást.
Egy kicsit a fiatalság nem a sport fele irányul, mert az nagyon szép volna, egy kicsit jobban támogatnák, vagy tényleg így, ahogy mondtátok, hogy valami stratégiát dolgoznának ki, hogy egy kicsit felkarolják ezeket a fiatal tehetségeket, vagy a fiatalokat, vagy egyáltalán szeretessék meg velük a sportot.
De
az sem mindegy,
egy fél testnevelés órával az iskolánkban.
Egyszer egy, és aztán az otthoni, mert inkább ül a telefon mellett, vagy az internet mellett, mint fusson a labda után.
Ugye ez egy nagyon komplex dolog, nem tudom, Novák Károly Eduard volt sportminiszternek, ő dolgozott ki egy sportstratégiát.
Sajnos nem láttuk.
Na ez az, mert ahogy leváltották, a stratégia bekerült a fiókba. Másnak már nem volt érdeke elővenni ezt a stratégiát. Én beszéltem erről nagyon sokat, tudom az elképzeléseket. Az elképzelés az nagyon egyszerű, és nem kell feltalálni a spanyol viaszt. Hogy Marosvásárhely esetében sincs egy kidolgozott, vagy egy város esetében nincs egy kidolgozott sportstratégia. Volt, emlékszünk arra, hogy ugye a női kosárlabda a legnépszerűbb sportág, és hogy 4000-en járnak meccsre. Az egy óriási baklövés volt, de nincs egy élhető sportstratégiája. Marosvásárhelynek nem kellene millió sportággal ott lenni az élvonalban.
A prioritásokat kell nézni.
Prioritásokat.
Hol jönnek, hol jönnek a legjobb eredmények nemzetközi szinten, hol jöhetnének. Hát ebből ez normális dolog, hogyha megnézzük egy kidolgozó stratégia, ami azt mondjuk, hogy megcsinálja a sportminisztérium. Csak még egy példa, ott van a sporttörvény, ugye? Megjelent a sporttörvény, ami most ebbe a pillanatba változtatni kell. Már az, ami volt 90-ben már megjelent, lejárt. De semmi stratégia, semmi elgondolás. Így, ahogy mondtad, hogy itt Vásárhely szinten, ugye? Hogy azt mondjuk, hogy na hát mivel foglalkozunk? A labdajátékokból aval. Oké. Milyenek a lehetőségek? Sportbázis van, ahol fel lehet készülni. Ezeket a dolgokat mind számításba kell venni, de olyan emberek kellenek oda, szerintem, akik tudják, hogy a sport
mifánterem. Melyik ugye? Sport mifánterem?
Hiába mondjuk, hogy hát így, hát milyen szépek, milyen jók, álljon meg a menet.
Papíron minden jól néz ki, csak éppen amikor gyakorlatba
álljon meg a menet. A probléma ott kezdődik, hogy egy stratégia, ha nincs kidolgozva, akkor mindenki kapkod maga körül, ezt csinálná, azt is csinálná, ide is, mint ahogy a madarak egyik ágról a másikra.
Én fogok kérni
ez probléma.
A Marosvásárhelyi Rádió vezetőségétől még egy órát, ahol tudjunk még beszélgetni. Sajnos nagyon telik az időnk, és tényleg pár percünk van még hátra.
Még van egy dolog, amit feltétlenül meg akarok említeni azért, mert minket, mint Maros Klub, és engem személyesen, szóval minket zavar az, hogy nagyon sokszor úgy teszik fel a beszélgetésekben a problémát, hogy a Maros Klub nem a Marosvásárhelyi klubja, mint hogyha attól, mert a minisztérium finanszírozza a klubot és a sportolókat, ezek a sportolók nem a marosvásárhelyiek lennének.
Tehát az iskolás sportklubot is a minisztérium finanszírozza.
Ez egy óriási nagy hiba. Tehát jelen pillanatban ellenségeskedést vagy nézeteltéréseket akartak szítani a városi klub, a maros sportklub, az iskolás klub között. Hát hogy lehet? A sport az egy egységes valami, és minden klub, amelyik dolgozik, azért dolgozik, hogy Vásárhelynek hozza az eredményeket. És hogyha van lehetőségünk kollaborálni, együtt dolgozni, bármit megcsinálni, erre az alapra kell helyezzük az egészet. Akkor tudunk tárgyalni, tudunk dolgozni. Ha pedig úgy tekintik, hogy nem a Maros klub, nem a Marosvásárhelyeké, hát ilyen maraságot én nem tudom, hogy hogy lehet.
Sajnos ez a mentalitás fennáll, ez a sajnos, nagyon sajnos.
Simon László még mindig Marosvásárhelyi olimpiai érmese, első olimpiai érmese.
Hát a többiek is.
Pedig a Moresó Sportklub, a Maros Sportklub.
Hát a többiek is.
A többiek is.
Az összes világbajnok, az összes Európa bajnok, az összes csapat.
Én csak az ő nevét emeltem ki, mert őt ismerik a legjobban.
Itt a lényeg az, hogy valóban finanszírozást kap a klub a minisztériumtól. Valóban az élsporttal foglalkozik. Ennyi.
De hát ez a mi sportolóink.
Hát mindenki.
A mi sportolóink.
A mi edzőink, a mi sportolóink.
Hogy vannak itt is, így itt van. Is ide érkezett más városbeli sportolók, az egy dolog, de többnyire a mi sportolóinkkal foglalkozik. Tényleg nagyon-nagyon rövid az idő.
A lehetőséget akkor kell megadni, főleg, ahogy elmondta Zita is, a fiatalságnak. Nekik kell biztosítani, hogy bekerüljenek például egy kézilabda csapatba az első hétbe. De hogyha ezeket a gyerekeket, ezeket a lányokat, fiúkat nem hozzuk ide, és nem adjuk nekik meg ezt a lehetőséget, hogy ez hibája a szövetségeknek, hogy elfogadják azt, hogy öt idegen játszott a pályán. Hát akkor ez mi lesz már a román sporttal szerintem?
Ez most már európai trend, hogyha megnézzük a csapatokat, van úgy, hogy egyetlen egy hazai játékos sem szerepel a csapatban, bajnokok ligáját nyernek, és nagyon boldogak. Ez majd egy külön műsor témája lesz, úgyhogy
még
nagyon
jövünk holnap is.
Megkérlek szépen, és nagyon-nagyon röviden, mit kaptál te a Moresultól, amit Zita, veled kezdem, tényleg egy fél percben.
Milyen szempont?
Az életben, ami neked...
Jaj, hát mindent. Nekem akkoriban a sport volt mindenem. Ennyi.
Koros László?
El kell mondjam, hogy...
De röviden.
Nagyon röviden. beszélve most a műjégpályáról aktuális, aktuális volt akkor is, amikor aláírtam a szerződést.
Bocsánat, kacagok.
Első miniszterrel, ugye, meg is indult minden, és valahol egy olyan rossz ízzel jöttem el nyugdíjba, mivel nem tudott, szerettem volna befejezni, hogy lássam, hogy megvan. Nem akarom azt mondani, hogy amennyi mellélépés nem tőlünk, ahányszor félretettek, ahányszor félretették a finanszírozást, valahol én nagyon ambiciós voltam végig, és ez egy ambíció volt, hogy lássam, korcsolyázó voltam, lássam, hogy az a pálya működik.
Korcsolyázunk májusban, remélem. Horváth Attila?
Én annak örvendek, hogy amikor megismertem Vásárhelyen a klubokat, mert én gyerekkoromtól sportoltam, de máshol, akkor ők megértették azt, hogy a sport lényegesebb, mint a tiltások, amik voltak. És ők voltak azok, akik elfogadták, és utat engedtek annak, hogy a wushu vagy a harcművészet a klubon belül maradjon, és ne máshova menjen. Ez volt egy óriási nagy előrelépés abban az időben.
Bíró Zita, Koros László, Horváth Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük
a 65 éves Maros Sportklubra emlékeztünk, vagy ünnepeltünk együtt.